Kívánok.
Ez a Híradó Vargaritta.
És Borsa Miklóssal.
Kezdünk.
Magyarország megnyerte a csatát, ezt mondta Orbán Viktor. 9 év után ért véget az uniós túlzott deficit eljárás.
Az országgyűlés elfogadta az új földtörvényt, az ellenzék a döntés elhalasztását követelte.
Megnyitották a Margit szigetet, hétvégén már a Palatinuson is lehet strandolni.
Szombat estig marad a hőségriadó, extrém magas UV-sugárzásra kell készülni.
Magyarország 9 év után kikerült a túlzott deficit eljárás alól, így határoztak mai ülésükön az Európai Unió pénzügyminiszterei.
Orbán Viktor a döntés után azt mondta, Magyarország megnyerte ezt a csatát az eljárás megszüntetésével, a pénzügyminiszterek tanácsa is elismerte, hogy a magyar gazdaság jó irányba tart.
A nemzetgazdasági miniszter Luxemburgban úgy fogalmazott, a döntésben benne van az elmúlt 3 év munkája és az emberek erőfeszítése is.
Minden miniszter kollégám támogatta, hogy Magyarország a túlzott deficit eljárás alól 9 év után mentesüljön.
Kora délután jelentette be a nemzetgazdasági miniszter a végleges uniós döntést. Órákkal előtte sorra érkeztek a tagországok gazdasági és pénzügyminiszterei Luxemburgba, hogy megvitassák Európa pénzügyi kérdéseit. Az úgynevezett ECOFIN ülésen tárgyaltak az országok gazdasági helyzetéről és kilátásairól. Itt zárták le végleg a 9 éve húzódó magyar túlzott deficit ügyet. A pénzügyminiszterek döntése szerint Magyarország mellett Lettország, Litvánia, Olaszország és Románia is kikerült az eljárás alól. Málta ellen viszont újraindul a túlzott deficit eljárás, bár csak fél éve szűnt meg, de a fegyelmezetlen pénzügypolitika miatt ismét megbüntették őket. Varga Mihály szerint a döntés azt bizonyítja, hogy Magyarország rendbe tette az államháztartását.
Nem csak elértük ezt az eredményt, de igyekszünk meg is védeni. Tehát az a cél, hogy Magyarország a következő hónapokban ne csúszson vissza az eljárás hatája alá. Magyarország ne kerüljön Málta vagy más hasonló ország sorsára.
Megkaptuk az elismerést és a bátorítást Magyarországon kívülről is, hogy folytassuk a gazdaságpolitikákat.
Orbán Viktor a döntésre Budapesten úgy reagált, Magyarország úgy tette rendbe a pénzügyeit, hogy közben reálbérnövekedés van az országban.
Ezt a csatát megnyertük, és azt, hogy a magyar gazdaság jó irányba tart, azt mostantól kezdve nem csak a magyar kormány mondja, hanem egy külső szemlélő, méghozzá velünk gyakran nem túlságosan barát. Számos kérdésben a véleményünket nem osztó külső szereplő, az Európai Unió pénzügyminiszterének a tanácsa mondja azt, hogy ez így jó. Mármint az eredmények.
A 27 uniós tagállamból 11 olyan van, amelyik ellen nem folyik túlzott deficit eljárás. Ezek között van mostantól Magyarország is.
A demokratikus koalíció jó hírnek nevezte az uniós döntést, de szerintük a kormány megbénítja a gazdaságot. A KDNP közleményében azt írja, a döntéssel a szocialisták által okozott gazdasági károk egyik legnagyobb részét sikerült mentesíteni úgy, hogy a kormány nem a családokat, hanem a tőketulajdonosokat és a profitgyárakat terhelte. Győzelemnek, valamint a magyar emberek és vállalkozások óriási sikerének nevezte a túlzott deficit eljárás megszüntetését a Fidesz frakció vezetője. Rogán Antal hangsúlyozta, ez a siker lehetővé teszi, hogy a kormány a jövőben a legfontosabbra, a gazdasági növekedésre tudjon koncentrálni.
Magyar emberek és a magyar vállalkozások áldozatvállalása kellett ahhoz az elmúlt 3 esztendőben, hogy a szocialisták óriási hibáját kijavítsuk, a költségvetésben tapasztalható pazarlást megszüntessük, a deficitet leszorítsuk, az államadósságot pedig csökkentsük. Enélkül nem tudtuk volna elérni ezt a sikert Brüsszelben.
Kapcsoljuk tudósítónkat, Baracka Esztert, aki Luxemburgban kísérte figyelemmel a pénzügyminiszterek döntését. Szervusz, Eszter! A zárt ülésről kiszivárgott információk szerint elmaradt a szavazás a döntésről. Mi ennek az oka?
Jó estét kívánok! Valóban nem volt szavazás, nem volt ugyanis rá szükség, mert hogy vita sem volt. Az uniós pénzügyminiszterek így lényegében egyetlen fejbólintással hagyták jóvá az Európai Bizottság javaslatát, és mentették fel Magyarországot a túlzott deficit eljárás alól. Ez egyébként gyakorlat az uniós tanácsüléseken, de csak akkor fordulhat elő, hogyha egy kérdésben teljes az egyetértés. Hogy a mi esetünkben így lesz, tulajdonképpen sejteni lehetett, hiszen korábban a különböző döntési szinteken senki sem kérdőjelezte meg, hogy Magyarország ellen az eljárás megszüntethető.
Eszter, a döntés után várható, hogy a kormány változtat a szigorú gazdaságpolitikán?
várhatóan nem lesz változás. Nem olyan régen beszéltem a nemzetgazdasági miniszterrel, aki azt mondta, hogy a kormány nem törekszik átmeneti sikerre, ezért nem terveznek költekezést, és nem lesz választási költségvetés sem. Viszont végre nem kell folyamatosan arra figyelniük, hogy rövidtávú kiigazításokat tegyenek, így koncentrálhatnak más feladatokra is, például a növekedésre, ami az idén már beindult Magyarországon. A növekedés egyébként azért is fontos, mert segíthet a másik nagy feladat végrehajtásában, az adósságállomány leküzdésében, és így, ha közvetve is, de tulajdonképpen ahhoz is hozzájárul, hogy Magyarország kevésbé sebezhető, kevésbé sérülékeny legyen a nemzetközi gazdasági és pénzügyi sok hatásokkal szemben.
Barack Eszter, köszönjük szépen!
9 éve, vagyis Magyarország uniós csatlakozása óta folyt túlzott deficit eljárás az ország ellen. Többször több kormányzat is megpróbálta csökkenteni a hiányt, hogy az a 3%-os brüsszeli elvárás alá kerüljön. Összefoglaló következik az elmúlt 9 évről.
2004. május 1-e tűzijátékkal és látványos rendezvényekkel ünnepelte Magyarország az uniós csatlakozást. Az Európai Bizottság viszont alig 2 héttel később azt javasolta, induljon túlzott deficiteljárás Magyarország ellen. Draskovics Tibor, a szocialista kormány pénzügyminisztere 2004 nyarán egy bőrtáskában vitte Brüsszelbe a konvergencia program akkori változatát. Azt vállalták benne, hogy 2008-ra 3% alá csökken a hiány, sőt, a kormány azt gondolta, a program az euró bevezetéséhez is elég lesz.
Magyarország ragaszkodik az euró 2010-es bevezetését lehetővé tevő konvergencia programhoz.
A hiány azonban nem csökkent. 2004-ben jóval meghaladta a 3%-os brüsszeli elvárást, csak nem 5,5% volt. 2005 elején Brüsszel újra figyelmeztette Magyarországot, azt mondták, túl optimistán számolt a Gyurcsány kormány. 2005 végén jött az újabb uniós intő. A hiány ugyanis folyamatosan csak nőtt, 2005-ben már elérte a 6,5%-ot. 2006 elején elkészült az újabb konvergencia program. Gyurcsány Ferenc miniszterelnök 2010 helyett, ekkor már 2011 és 2013 közé jósolta az euró bevezetését. Csak hogy ez a program sem hozta meg a várt eredményt. 2006-ban 9% fölé emelkedett a hiány, az Európai Bizottság szigorú megszorításokat követelt. A magyar kormány mindedig nem vette komolyan, milyen óriási fontossága is van a szigorú pénzügypolitikának, mondta 2006 őszén az akkori uniós pénzügyi biztos. 2006 végén Veres János újabb, immár a sokadik konvergencia programot nyújtotta be. A megszorító intézkedések között szerepelt például a vizitdíj és a kórházi napi díj, valamint az értékalapú ingatlanadó bevezetése. Csökkent ugyan a hiány, de 2007-ben és 2008-ban is bőven meghaladta a Brüsszelben elvárt 3%-os szintet.
Azon vagyunk, hogy a lehető legjobb csomagot állítsuk össze.
2009-ben már Oszkó Péter, a bajnai kormány pénzügyminisztere mutatta be itthon a legújabb megszorító csomagot.
Még gazdasági válságban van Magyarország.
Az új miniszterelnök Bajnai Gordon pedig személyesen vitte el Brüsszelbe a válságkezelő programját, amely szerint például megszűnt a 13. havi fizetés a közszférában, nem fizették tovább a 13. havi nyugdíjat, csökkent a gázárkompenzáció, a táppénz, a gyes és a gyet pedig legfeljebb 2 évig járt. A költségvetési hiány így sem csökkent tovább. 2009-ben 4%, 2010-ben a kormányváltás évében pedig 4,2% volt. Az elmúlt 3 évben több lépésben hozott pénzügyi intézkedéseket a kormány, annak érdekében, hogy 3% alá csökkenjen a hiány.
Bankadó bevezetése.
A miniszterelnök többször kijelentette, az embereket sújtó megszorítások helyett elsősorban a bankoknak és a nagyvállalatoknak kell kivenniük a részüket a költségvetés rendbetételéből. Így határozták meg a gazdaságpolitika lényegét. 2011-ben az egyszeri tételek, vagyis a magánnyugdíj pénztári pénzek átirányítása nélkül 2,4% volt a hiány, ami tavaly 1,9%-ra csökkent. Ez jóval alacsonyabb a brüsszeli 3%-os elvárásnál. Ez alapozta meg, hogy Magyarország 9 év után kikerülhetett a túlzott deficiteljárás alól.
Itt van velünk Szilágyi Béla, a Híradó gazdasági riportere. Szervusz Béla, mi győzhette meg az unió illetékeseit?
Yeah. Üdvözlöm a Híradó nézőit, szervusztok! Hát szerintem a számok. Ahogy ez elhangzott, 2012-ben mindjárt látjuk is, vagyis tavaly 1,9% volt a költségvetési hiány mértéke, ez még a brüsszeli szakértőket is meglepte. Ha végignézzük az elmúlt 9 évet, akkor láthatjuk, hogy volt olyan időszak, amikor a 9%-at is meghaladta a hiány mértéke. És arról sem szabad elfeledkeznünk, hogy az év első negyedévében beindult a gazdaság motorja, hiszen 7,1%-kal javult a gazdaság teljesítménye az előző negyedévhez képest. Ha figyelembe vesszük, hogy elindult a jegybank gazdasági növekedési hitelprogramja, akkor nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy évvégére tovább erősödik majd a magyar gazdaság. Emellett a kormány több olyan intézkedést is hozott, amelyekkel egy nemzetközi gazdasági sokhatás esetén is kellő biztonsággal lehet majd tartani a 3% alatti hiányt. Ilyen volt például az Európai Bizottsági Javaslat előtt meghozott zárolási intézkedések, vagy a hét elején bejelentett tranzakciós illeték és telefonadó mértékének a megemelése. Az Európai Unió egyébként 2013-ra 2,7%-os, míg 2014-ben 2,9%-os hiányt vár. Rögtön hozzáteszem, hogy a kormány jövőre is ugyanazt az értéket várja, mint idénre, vagyis 2,7%-ot.
Béla, döntésnek milyen hatása lehet a magyar gazdaságra?
Az egész gazdaságra kedvező hatással lehet. A külföldi befektetők például emiatt egyre vonzóbbnak, egyre biztonságosabb helynek tartják majd Magyarországot, vagyis még több pénzt mernek majd befektetni, új üzemeket létesíthetnek, ezzel együtt új munkahelyeket teremtenek majd, vagyis nőhet a foglalkoztatás. Többen több pénzt fognak keresni, és feltehetőleg többet is fognak költeni. Ez majd megerősíti a belső fogyasztást, ami pedig a gazdasági növekedés segítheti. Másrésztről, hogyha növekszik a nemzetközi bizalom Magyarországgal szemben, ez arra ösztönözheti a jegybankot, hogy tovább csökkentse az alapkamatot. Ha ez megvalósul, akkor a vállalkozások az eddiginél sokkal olcsóbban juthatnak hitelekhez, vagyis könnyebben tudnak beruházni, fejleszteni, amivel megint csak új munkahelyek teremtődhetnek.
Szilágyi Béla, köszönjük.
A kormány a megszorítások helyett a gazdaság megújítását választotta, ezt mondta Orbán Viktor, miután megbeszélést folytatott Bernadett Szégollal, az Európai Szakszervezeti Szövetség főtitkárával. A kormányfő hangsúlyozta, a kabinet politikájának fontos eleme a megszorítások elutasítása, mert ezekkel nem lehet rendbe tenni a gazdaságot, és mint mondta, ebben a szakszervezetekkel is egyetértés van. Bernadett Szégoll arról beszélt, hogy az Unió nem csak egy kereskedelmi piac, hanem egy olyan közösség is, amelynek feladata a szociális állapotok javítása.
Elfogadta az új földtörvényt az országgyűlés. Az ellenzéki pártok bírálták a jogszabályt és a döntés elhalasztását követelték. A szavazás előtt a Jobbik frakció tagjai az elnöki pulpitusra mentek az ülésteremben, így próbálták megakadályozni a döntést, mert az szerintük nem akadályozza meg a külföldiek földszerzését. Orbán Viktor miniszterelnök azt mondta, a jogszabály garanciát ad arra, hogy a magyar termőföldet a magyar gazdák fogják megművelni.
A szavazás elhalasztását kérték az ellenzéki pártok a földtörvény záró vitáján. Az MSZP-s Gőgös Zoltán azt mondta, az egész agrárium tiltakozik a törvény ellen, ami szerinte a nagybirtok kialakulásának kedvezés ellehetetleníti az állattartókat is.
Ebből egy óriási káosz lesz, és óriási problémák vidéken, miniszter úr. Nem lesz fejős tehén Magyarországon 10 éven belül.
A jobbikos Varga Géza szerint az új földtörvény csak keveseknek jó.
Én arra kérem képviselőtársaimat, hogy ne tegyék gyásznappá ezt a mai napot, és ne szavazzák meg azt a földtörvényt.
Az LMP és a Párbeszéd Magyarországért is bírálta a törvényt és tiltakozott az elfogadása ellen. A szavazás előtt a Jobbik frakció tagjai az elnöki pulpitusra mentek, és így próbálták megakadályozni a döntést. Az országgyűlés végül nagy többséggel elfogadta az új földtörvényt, a kormánypárti képviselők tapsoltak, az ülésteremben maradt ellenzékiek pedig hangosan kiabáltak. Angyal József korábbi vidékfejlesztési államtitkár nem sokkal később bejelentette, a törvény megszavazása miatt kilép a Fidesz frakcióból. Az MSZP pedig azt kérte az államfőtől, hogy megfontolásra küldje vissza a törvényt az országgyűlésnek.
Atombiztos védelmet nyújt a magyar földnek az új földtörvény.
A vidékfejlesztési miniszter a szavazás után azt mondta, Európa egyik legerősebb földtörvényét sikerült megalkotni.
A földpiac első számú szereplője a földműves lesz a jövőben. A magyar földműves, a helyben lakó földműves lesz jogosult arra, hogy földet vásároljon. Ez a tényleges helyzet.
A Fidesz frakció vezetője szerint a Jobbik rendzavarása ellenére is szabályszerű volt a szavazás. Rogán Antal a lehető legszigorúbb büntetés kiszabását fogja kezdeményezni a házbizottságnál.
egyértelműen kiderült a mai napon, hogy mi lesz akkor, hogyha a Jobbik valaha hatalomhoz jut. Anarchia, káosz és erőszak.
Érdekes kulturális jelenségnek lehetünk tanulni a parlamentben.
A parlamentben történteket provokációnak tartja Orbán Viktor. Azt mondta, ennek nem ült fel a Fidesz frakció, hanem higgadtan elvégezte a munkáját, amire a választóktól felhatalmazást kapott. Orbán Viktor közölte, a döntéssel 100-150 éves földvitát zártak le, ezzel pedig sikerült visszaszorítani a nagybirtokokat és magyar kézben tartani a magyar földet.
Ez a törvény radikálisan visszaszorítja a nagybirtokot, előidézi azt az állapotot, amit célként tűztünk ki magunk elé, hogy Magyarországon a termőföldnek legfeljebb 20%-a legyen nagybirtok formában művelve, a többi kis- és középbirtok legyen.
Orbán Viktor arra is emlékeztetett, hogy az új földtörvény társadalmi vitája egy évet tartott.
Az országgyűlés törvénymódosítást fogadott el, egyebek mellett arról is, hogy a büntetőeljárások felgyorsítása érdekében az ügyek egy része átkerül a törvényszékekről a járási bíróságokra, és döntés született a szennyvízszippantás olcsóbbá tételéről is. Ennek értelmében a fideszes Németh Szilárd javaslatára júliustól 10%-kal kevesebbet kell majd fizetni a szennyvízszippantásért a január 31-i árakhoz képest.
Megfontolásra visszaküldte a parlamentnek a köztársasági elnök azt a júniusban elfogadott javaslatot, amely alapján a fővárosi önkormányzat közvetlenül irányíthatja a Margit-szigetet. Az országgyűlés június 10-én fogadta el Navracsics Tibor közigazgatási és igazságügyi miniszter erre vonatkozó javaslatát. Áder János a visszaküldő levelében azt írta, a jogalkotási eljárás folyamata során nem teljesült minden eljárási kötelezettség.
Horn Gyulára emlékeztek az országgyűlésben napirend előtt. A volt miniszterelnök gyászszalagos képe mellé virágcsokrot helyeztek, a megemlékezésen jelen volt Orbán Viktor miniszterelnök is. Mesterházi Attila, az MSZP elnöke azt mondta, a június 19-én elhunyt Horn Gyula reálpolitikus volt, aki mindig előrébb látott, mint kortársai. A volt kormányfőről Kövér László házelnök azt mondta, Horn Gyula a rendszerváltoztatás előtt és után is meghatározó szocialista politikus volt.
Orbán Viktor miniszterelnök délután hivatalában fogadta Mesterházi Attilát, az MSZP elnökét. Az egyeztetésen tisztázták a Horn Gyula temetésével összefüggő kérdéseket.
Miért nem Ausztria miniszterelnöke akar lenni Bajnai Gordon? Ezt kérdezte egy tegnapi sajtóhír miatt a parlamentben a Fidesz szóvivője. Zsigó Róbert szerint a volt miniszterelnök egész üzleti pályafutását offshore cégek adóparadicsomok jellemzik. Gyurcsány Ferenc pártja ma közölte, kiáll Bajnai Gordon mellett, a sajtóban megjelent híreket pedig képtelen vádaknak tartják.
Bajnai Gordon miért Magyarország, és miért nem Ausztria miniszterelnöke kíván lenni?
Ezt kérdezte a parlamentben a Fidesz szóvivője. Zsigó Róbert a heti válasz csütörtöki cikkére utalt, amelyben egyebek mellett az olvasható, hogy a volt miniszterelnök szüleivel közös befektetési cége Ausztriában adózik. Zsigó Róbert szerint Bajnai Gordon egész üzleti pályafutását offshore cégek és adóparadicsomok jellemzik.
Miközben a magyar emberek, a vállalkozók keményen dolgoznak, fizetik a közterheket és komoly áldozatokat vállalnak azért, hogy Magyarországot talpra állítsuk, azok után, hogy a Gyurcsány-Bajnai kormány tönkretette az országot, addig Bajnai Gordon és családja egész külföldi céghálózatokat működtet.
A kormány nevében válaszoló Rétvári Bence államtitkár szerint jogos elvárása az embereknek, hogy aki Magyarország vezetője akar lenni, itthon fizesse be az adóját.
Hát, hogyha valaki egy független ország független miniszterelnöke akar lenni, akkor talán fontos lenne, hogy az anyagi függetlenségét is így biztosítani tudja, és ne látszódjék az, ne lógjon ki a lóláb, hogy mindenhol külföldi pénzek fonják körbe.
Bajnai Gordonnak egyetlen, a szüleivel közös ausztriai vállalkozásban van kisebbségi tulajdon része, de ennek a cégnek sem aktív tagja. Így reagált még csütörtökön az Együtt PM Szövetség a heti válaszírására. Azt is közölték, a volt miniszterelnök jövedelmei után teljes egészében Magyarországon adózik, és Bajnai Gordon személyiségi jogi pert indít a Fidesz szóvivője ellen. A demokratikus koalíció kiáll Bajnai Gordon mellett, ezt közölte Gyurcsány Ferenc pártja. A közlemény képtelen vádnak tartja, hogy Bajnai Gordon Ausztriában tartja maga és családja jövedelmét, és azt is, hogy Vivian Redinggel összeesküvést készít elő a magyar választások ellen. Gyurcsány Ferenc pártja ezzel a Magyar Nemzet keddi cikkére utalt, amely szerint Viviane Reding, az Európai Bizottság alelnöke, június elején egy titkos tanácskozás résztvevőinek megígérte, mindent megtesz azért, hogy gyengítse a jövő évi magyarországi választások eredményének legitimitását. A lap szerint az ügyben magyar szervezetekkel is egyeztetett már Viviane Reding, az Informátor név szerint említette Bajnai Gordont is.
Ez egy orbitális nagy hazugság.
A volt miniszterelnök hazugságnak és újabb ellene indított lejárató kampánynak tartja az ügyet. Viviane Reding pedig valótlannak nevezte a megjelenteket. A kereszténydemokrata néppárt korábban azt közölte, ha igazak a Magyar Nemzetben megjelent információk, azok bűncselekmény, választási csalás előkészületének gyanúját vetik fel.
Az európai és a magyar gazdaság kilátásairól tárgyalt az UniCredit bankcsoport vezérigazgatójával, Federico Ghizzonival Orbán Viktor miniszterelnök. Az UniCredit Európa egyik legnagyobb bankcsoportja bankfiókjaival 22 országban van jelen. Ghizzoni a híradónak elmondta, hogy az UniCredit jónak ítéli meg a magyar gazdaság kilátásait és hosszú távra tervezi magyarországi jelenlétét. A bankvezető a miniszterelnökkel arról is tárgyalt, cége hogyan tudja erősíteni szerepét a kisvállalatok finanszírozásában és exportjuk növelésében.
Hogy Európa az év utolsó negyedében kezd majd magához térni, és 2014 jobb év lesz, mint az idei, vagyis megindul a növekedés. Szerintünk Magyarország is ezt az utat fogja bejárni, a növekedés persze csak fokozatosan térhet vissza, de 2014-től ismét hozzászokhatunk a pozitív számokhoz.
Magyarország azt szeretné, ha minél több magyar tanulna Észtországban, és a magyar egyetemeken és főiskolákon tanuló észtek száma is nőne. Ezt mondta Áder János köztársasági elnök az észtországi Tartuban, miután találkozott a helyi egyetem tanáraival és diákjaival. Tartuból Silaher Tamás tudósít.
Észtország második legnagyobb városa, egyben az ország kulturális és tudományos központja Tartu. Az itteni egyetem finnugor tanszékén pedig magyar szak is működik.
Az egyetemen egy állandó magyar lektor dolgozik, de rendszeresen érkeznek vendégtanárok is Magyarországról.
Mi a fő motiváció? Mit szoktak mondani?
Áder János köztársasági elnök magyarul beszélgetett a magyar szakon tanuló észt hallgatókkal, majd az egyetem rektorával tárgyalt. A megbeszélés után az államfő azt mondta, bővíteni szeretnék a két ország közötti oktatási együttműködést.
Érdemes gondolkodni abban, hogy nem feltétlenül a világ nagy és ismert egyetemei felé, hanem például az észtország egyetemek a Tartu Egyetem felé fordítják tekintetüket az érdeklődő magyar diákok. Nagyon sok mindent tanulhatnak meg itt, például az infokommunikációból.
Észtországban 1988 óta működik a Munkácsi Mihály Egyesület, amely több mint 50 Észtországban élő magyar származású családot tömörít. A szervezet célja a magyar hagyományok ápolása, tagjai pedig rendszeresen segítik az anyaországban élőket. Legutóbb a Dunai Árvíznél szerveztek gyűjtést.
Pont a Nemzeti Összetartás napján voltunk a nagykövetségén, és a nagykövető adta az információt, hogy hova lehet átutalni, hova lehet a leggyorsabban a segítséget eljuttatni.
Az egyesület tagjainak többsége már felvette a magyar állampolgárságot. Az észt-magyar kulturális kapcsolatok egyik legújabb példája a várhatóan jövőre megjelenő első észt-magyar szótár. Az oktatási együttműködések keretében pedig továbbra is tanulhatnak észt hallgatók a magyarországi egyetemeken. A híradót Silaher Tamás tudósította az észtországi Tartuból.
Akár az árvízi védekezés teljes költségét megkaphatják a Viszmajor keretből a Dunaáradás által érintett települések. 96-ból 95-en már be is adták ehhez a pályázatot. A fővárosban megnyitották a Margit szigetet a gyalogosok előtt, és már a buszok is bemehetnek. Az itt lévő strand is kinyit a hétvégére.
Takarítják a műugró medencét a Margit szigeti hajós Alfréd nemzeti sportuszodában. A Duna az egész területet elöntötte, a gépház is tele volt vízzel. Most arra a nagy medencék már feltöltve várják a holnapi nyitást.
Holnap reggel 6 órakor megnyitunk, ami ugye a közönség része és sport részére is, ugye hála Istennek, ami a fő cél volt a Masters Európa bajnokságra, hogy meg tudjuk nyitni az uszodát, ami ugye idősebb vízilabdásoknak szól. Ott két medencét, ugye a Szécsi 50-es medencét és a Hajós 50-es medencét ők fogják használni.
A veszélyes ágakat vágják le a Margit sziget fáiról. Már az összes homokzsákot is elvitték a szigetről. Délután 2-kor pedig minden forgalomkorlátozást feloldottak.
Budapesten az árvíz utáni helyreállítás
majdnem befejeződött. Ennek eredményeként a budapestiek rakpartok után a Margit szigetet is majdnem teljes egészében birtokba vehetik.
Már a fertőtlenítéssel is végeztek, a hétvégén pedig befejeződik a szúnyogírtás. A kiköltöztetett budapestiek is visszatérhettek otthonaikba. Az árvíz által érintett 95 település több mint felén végeztek a helyreállítással. A lezárt utakat szinte kivétel nélkül megnyitották. Közben folyik a károk összesítése is.
Több mint 1500 kárbejelentés érkezett a biztosító társaságokhoz, és ezeknek a becsült kárértéke az meghaladja az 540 millió forintot, tehát több mint fél milliárd forintnál tartunk már.
A belügyminisztérium közölte, az érintett települések az árvízi védekezés teljes költségét megkaphatják a Viszmajor keretből. Azok az ingatlan tulajdonosok pedig, akiknek nem volt biztosításuk és megfelelnek bizonyos feltételeknek, a veselényi ár és belvízvédelmi kártalanítási alaptól kérhetnek segítséget.
Jónak lenni jó, árvízvédelem 2013 címmel június 23-án jótékonysági napot tart a közmédia. Vasárnap ezen a tematikus napon is várják a felajánlásokat. Az egész napos műsorban közéleti személyek, művészek, politikusok, sportolók, a védekezésben főszerepet játszó önkéntesek, civilek, valamint az adománygyűjtésben résztvevő segélyszervezetek mondják el tapasztalataikat minden idők legnagyobb dunai árvízi védekezéséről, illetve a helyreállításról. Az adományokat továbbra is a Nemzeti Összefogás számla számára, illetve a 1357-es adományvonalon várják, a pénzt a segélyszervezetek használják fel a helyreállításban.
Csak a jövő hét elején enyhülhet a rendkívüli hőség az előrejelzések szerint. Az országos tisztifőorvos ezért szombat éjfélig meghosszabbította a hőségriasztást az ország több területén. Szombaton a legmagasabb, azaz extrém szintű UVB-sugárzás várható.
Ennek a fagylaltosnak a tűző napon áll a bódéja a fővárosban. Az árnyékba próbál menekülni a közel 40 fokos hőség elől.
Van hideg jégkása, kicsit inni kell belőle, és árnyékba lenni.
Na, vizet! Ha? Köszi!
Egyszer nagyon frissítő kis köszi. Víz.
Ma is osztottak vizet a Deák téren.
Én most jöttem az a külföldről, és hát ez ilyen dubai hőség.
Így nem csoda, hogy naponta közel 15 ezer csomag vizet osztanak szét a fővárosi vízművek munkatársai. A 13. kerületben pedig a közterület fenntartó gépei folyamatosan locsolták a lakótelepek utcáit, így próbálták lehűteni a felforrósodott aszfaltot. A Borsod megyei Szikszón ma ingyen mehettek az uszodába a helyi lakosok. A nagy meleg miatt döntött így az önkormányzat.
Nagyon jól érzem magam, mert itt sok mindent lehet csinálni, és még pingpongozni is lehet, tollasütőzni is, napozni is lehet, játszani.
A nyíregyházi állatparkban az állatokat is hűtik.
Mert nekünk könnyű, csak megeszünk egy fagyit és lehűlünk, de őket le kell locsolni slaggal.
Nem csak slaggal, de légkondicionálással, dagonyázóhelyekkel és jégbe hűtött finomságokkal igyekeznek enyhíteni az állatok számára is megterhelő hőséget. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a jövő hét elején várható lehűlés kedre már közel 20 fokkal csökkenhet a hőmérséklet a mostanihoz képest.
Hogy figyeljünk oda magunkra, figyeljük a tüneteinket.
A hirtelen jött lehűlés a magas vérnyomásban és a görcsös megbetegedésekben szenvedőket viseli meg a legjobban.
Aki ilyen tüneteket tapasztal magának, legjobb, hogyha megkérdezi a kezelőorvost, és akkor megfelelő vizsgálat és utána megfelelő terápiát megkaphatja.
Miután a hétvégén az ország jelentős részén továbbra is rendkívül meleg lesz, Budapest és Pest megye, valamint Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés, Tolna, Somogy, Baranya és Csongrád megyére szombat éjfélig meghosszabbította a hőségriasztást az ANTS. Ráadásul a legmagasabb, extrém szintet meghaladó UVB-sugárzás várható, így a szakemberek továbbra sem javasolják senkinek, hogy a tűző napon tartózkodjon.
Holnap is jelentkezik a balatoni nyár, Révfülöpön van Szújó Zoltán. Szervusz, mi lesz holnap reggel nálatok a műsorban?
Szervusz Edith, jó estét kívánok! Sok érdekességgel készülünk természetesen, és visszatérve még egy mondat erejéig az iménti összeállításra, a hőmérsékleti körülmények nagyjából ilyenkor válnak elviselhetővé, amikor a lemenő nap utolsó sugarai még lágyan végig simítják a hullámokat, akár itt a Balatonon. A hőség pedig azért talán kedvező, vagy legalábbis a jó idő, mert hogy holnap lesz az úszás napja, nem csak Magyarországon, hanem egész Európában, mi magunk is bekapcsolódunk majd ebbe a műsor folyamba. És akkor válaszolva a kérdésedre, balatoni halász halmeslét, sőt hal ételt készítünk magyarosan. Ez azt jelenti, hogy a ponty mellé majd lecsóttálalunk fel. Aztán Cserhalmi György érkezik hozzánk, aki balatoni emlékeiről, élményeiről mesél, hiszen nagyon szeret itt a magyar tenger környékén tartózkodni. És érkezik egy együttes, amely nem a dallamokat, hanem inkább a ritmusokat részesíti előnyben. A Sunkey Percussion Group gondoskodik majd a jó hangulatról. Valamikor 7 óra tájban, tehát korán reggel kezdünk, Borbás Marcsóval várjuk Önöket. A balatoni nyár 9-ig tart, utána pedig kezdődik a Magyar Úszás Napja, a Szóa stúdiói.
Szújó Zoltán, köszönjük!
Születésének 100. évfordulóján Vörös Sándorra emlékeztek az író költő sírjánál a Farkasréti temetőben. A síremléket idén újították fel. Radnai Fogarasi Katalina, a Nemzeti Örökség Intézetének elnöke azt mondta, a kormány célja, hogy a nemzet nagyjainak sírjai méltó állapotban legyenek.
Ki írja az ember magát egyetlen lehetőségen belül, és akkor más koordináta rendszert kell találni, amin keresztül újra meg tud szólalni.
Vörös Sándor művei születéséről beszélt néhány évtizeddel ezelőtt a Magyar Televízióban. Születésének 100. évfordulóján fiatalabb pályatársa Kalász Márton emlékezett rá. Mesterének tekintette Vörös Sándort. Először 1953-ban találkoztak a Dunántúl szerkesztőségében.
Kis törékeny, és hát ilyen szemérmesen beszélő és szinte riadtnak tetsző időnként, de hát hogyha megszólalt, akkor csodálatos mondatokat hallhattunk.
Mind elmegyünk a ringatózó fák alól, mind elmegyünk.
Vörös Sándor síremlékét nemrég újították fel. A Nemzeti Örökség Intézetének elnöke, Radnainé Fogarasi Katalin azt mondta, a kormány szándéka ápolni nemzeti nagyjaink emlékét, ezért a méltatlan állapotban lévő sírokat helyreállítják.
Ezzel tudjuk eljutatni mindenkihez azt, hogy milyen jeles elődeink vannak, milyen jeles nagyjaink vannak, és a múltjukat, emléküket ápolni pedig nekünk kötelességünk.
Vörös Sándor íróként, költőként, műfordítóként és irodalomtudósként is elismert. Munkásságáért Baumgarten díjat, Kossuth díjat és Magyar Örökség díjat is kapott.
Most jön Zelinka Ildikó a sporthírekkel, aztán pedig az időjárás jelentés.
Utána egy balatoni klasszikust, egy magyar filmet, a Cimmert Ferit láthatják.
A késő esti híradóban 21 óra 50-kor számítok a figyelmükre.
Viszontlátásra.